Szerintem a testvéreket ma délután, virágvasárnap délutánján, legyen áldás a közösségünkön, most is ezt kívánom. Folytatjuk a történetet, ott, ahol abba hagytuk délelőtt, Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 40. versig olvastunk, és most a 41-es verstől. Néhány igevers lesz előttünk, ahogy látjuk kiírva is. 48-ig. Fennállva hallgassák meg a testvérek, Lukács evangélium a 19. rész 41. versétől az igét. Az említett helyen így szól az ige. Amikor közelebb ért, mármint Jézus, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Meg van írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Ámen. Szabad-e egy 33 éves férfinak nyíltan sírni? Igen, így a történetet olvasva azt mondjuk, hogy igen, miért ne. Ha a kulturális háttérbe belegondolunk, azért lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mégsem mernénk felnőtt férfiként bármilyen környezetben, bármilyen közegben a könnyeinket felvállalni. Az érzelmeinket őszintén kifejezni és megélni. Jézus Krisztus nem kötötték ezek. Nagyon kevés információ van a Bibliában Jézus érzelmeiről, ez az egyik ilyen hely, ahol azt látjuk, hogy meglátja Jeruzsálemet távolról, közeledve felé virágvasárnapon, és siratta Jeruzsálemet, a várost. Tudjuk, hogy nem magát az épületet, nem a infrastruktúrát, hanem az embereket, és még csak nem is a város lakóit, hanem szimbolikusan az egész népet. Ugye ez gyakran előfordul, hogy egy országnak a fővárosa, annak az említése, az sokszor a vezetést, meg az egész népet is jelenti. Ő Jeruzsálem felett nem azért sír, mert maga a város okoz neki valamit, hanem a népet. A nép az, akire nézve kimondja, hogy bár felismerted volna ezen a napon a békességre vezető utat, egy városnak úgymond nincs békességre, szüksége békességre vezető utat találni, de a népnek igen. Jézus felvállalja az érzelmét, felvállalja azt, hogy sír nyíltan. De egy másik kérdést is idehozhatnánk, szabad-e ő neki, vagy bárkinek egy örömteli ünnep közepette sírni? Szabad-e egy ünneplő csoportnak, úgymond az érzelmi hangulatát elrontani ezzel? Szabad-e neki, mint ünnepeltnek megváltoztatni az egész érzelmi hangulatot, érzelmi állapotot, és kifejezni az ő sírásával a szomorúságát? Itt is megvan a válaszunk, mivel a Bibliában olvassuk a történetet, és onnan kreálom a kérdést, hogy persze, hogy szabad. Az életben lehet, hogy azért, ha más körülmények között is más személy kapja ezt meg, vagy teszi meg, megkapja érte a véleményt. Hát pont most kell neked sírni. Pont most kell így elrontani mindenkinek az örömét. Pont most kell így megnyilvánulnod, hát téged ünneplünk. Most jól elrontod a kedvünket. Van bennünk tehát ilyen, és ennél fogva hat ránk az, hogy nem mindig tudjuk, nem mindig merjük jól, helyesen és őszintén megélni az érzéseket, érzelmeket. Igazából akkor születik egy ilyen kérdés meg bennünk, hogy szabad-e egy ünnepi alkalmat negatív érzésekkel elrontani, aki csak a felszínt nézi. Aki a felszínt látja virágvasárnapon, az csak azt látja, hogy jön Jézus, jön a Messiás, jön a felismert megváltó, jön az ünnepelt király, de jó, végre, itt van, ünnepelhetünk, de nem lát a mélyre, nem lát a dolgok mögé, nem lát az egész események, az esemény sor az elmúlt 3 évnek a tartalmába, hogy Jézus sírása mögött nem valami pillanatnyi érzelmi botlás van. Az ő sírása azért lehet, mert ő látja az életet, látja a jövőt, látja a történelmet az ő népére nézve. Azt, amit itt előre vetített, az 40 év múlva be is következett. És tényleg nem maradt kő kövön Jeruzsálemben, a templomból. Előre tekintett, többet látott, mint ami látható, és ezért sírt. Így egy kicsit már értelmetlen a kérdés feltenni, de mégis megfogalmazom, hogy vajon miért sírt Jézus? Mit síratott Jézus? Vagy kit síratott Jézus? Hadd olvassak egy hasonló helyzetet, bár ott nem jelenik meg Jézusnak az érzelmi megnyilvánulása, de majd látjuk az összefüggést, hogy miért olvasom Lukács 13-ból. Két ige verset szeretnék, 34-35-ös verseket. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok, de mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Itt is Jeruzsálem felé fordul, itt is Jeruzsálemmel kapcsolatban fejezi ki a gondolatait és érzéseit, még hogyha ott Lukács nem is jegyezte meg, hogy sírt, valószínűleg nem is történt meg, de a megértésben segít, nekem legalábbis segített, hogy Jézus sírása itt azért van, mert valami olyat lát, ami nő megrendül. Valami olyat lát, ami számára terhes és nehéz, de olyan, amin nem tud változtatni. Miről van szó? Hogy a népe, a népének nagy része nem fogadja el a kegyelmet. Nem fogadja el a lehetőséget, nem ismeri fel az időt, a helyzetet, az alkalmat, a békesség útját, az összegyűjtés lehetőségét, az átölelés lehetőségét. És Jézus tehetetlen. Ugye ezt nagyon furcsa kimondani. Jézus tehetetlen. Jézus bármivel szemben is lehet tehetetlen. A kegyelem elfogadás tekintetében igen. Ő a kegyelmet közvetíti, megváltást elvégezte, a lehetőséget felkínálja, és mi van, ha valaki nem kéri? Mi van, ha valaki nem fogadja el? Akkor Jézus tehetetlen. Akkor nem tud többet tenni. Nincs más lehetőség, csak hogy sírjon. Jézus sír a kegyelem elutasításán. Sír az ő elutasításán. De nem magát siratja. Nem a kudarc miatt sír, nem a csalódás miatt sír, nem a személyes elutasítás miatt, nem az eredménytelenség miatt, hanem azért fáj a szíve, aki mindezt okozza neki. A csalódást, az elutasítást, a kudarcot. Nem magát sajnálja, hanem az elutasítót. Hatalmas mérce ez, testvérek, a Jézusi jellemben. Megfogalmaztam egy ilyen állítást. Jézus soha nem magát tartja fontosnak. Soha. És innen kétirányú gondolatot szeretnék vezetni, egy kettős üzenetet megfogalmazni. Milyen érzéseket idézek én elő, milyen érzéseket idézünk elő Krisztusban? Tehát ennek a történetnek van egy ilyen kérdése felénk. Örömre gerjesztem Jézus Krisztust, vagy pedig miattam is van miért sírnia? Hogy idézhetem én elő ezt a két állapotot? Vagy ezt, vagy azt, ugye nem egyszerre. Ha engedelmességgel viszonyulok hozzá, ha töredelmes szívvel fordulok felé, ha nyitottsággal és alázattal keresem őt, még akkor is, ha ezt bukdácsolva teszem, akkor milyen érzései lesznek Jézusnak? Örölni fog felettünk. De ha az elutasítást mutatom, a hárítást, a engedetlenséget, akkor mit váltok ki belőle? Szomorúságot. És lehet, hogy furcsa most ezt végig gondolni, mert a Biblia tele van azzal a szemlélettel, főleg az Ószövetségben látjuk ezt, hogy mit ígér, mit jelez előre a mindenható Isten a vele szemben engedetlen népnek. Mit irányoz előfeléjük, ha engedetlenek, ha szembefordulnak, ha nem követik az akaratát? A haragját. Ha Jézussal szemben teszi ezt meg valaki, akkor Jézus hogy reagál? Sír. A kegyelmes, megváltó Úr, az nem fakad ki, nem haragot reagál, hanem sír. És bocsánat, hogy így leegyszerűsítem. Ha van Jézus, mint kegyelmet kínáló király, és van vele szemben egy őt elutasító ember, kinek rossz ez az élethelyzet? Ki károsul ebben az élethelyzetben? A megváltó elutasított Krisztus, vagy a megváltást elutasító ember? Hát mi? Kit kell siratni? Kin felett kell sajnálat, ki felett kell sajnálatot érezni? Hát felettünk. De ez a továbbiakban is igaz, testvérek, tehát az engedelmesség az ő útján járásban is nagyon fontos. Az érzelmek ilyenkor is megjelennek. Ugye Pál apostol fogalmazza ezt így meg, hogy akár élünk, akár halunk, ugye arra törekszünk, hogy ő előtte kedvesek legyünk. Ez egy ilyen szinoníma kifejezés, hogy mindig erre a törekvésre kell gondolnunk, erre kell figyelmet fordítani, hogy én ne keserűséget okozzak Krisztusnak, ne sírásra késztessem, hanem örömre, hogy kedvét lelje bennem. A másik szempont ebből a helyzetből az a példa. Tudom-e követni Jézus Krisztust példaként? Abban az értelemben, hogy igen, felvállalom őszintén az érzéseimet. Abban a tekintetben is, hogy Jézus példáját követve, és nagyon sokat tanulva, és nagyon sok önvizsgálatot gyakorolva, fejlődve az önmagam ismeretében, arra törekszem, hogy ne magamért sírjak, hanem másokért. Miért mondom ezt? Mert a mi bűnös és lelkileg torz természetünk az ugyanolyan helyzetben, mint amit Jézus átélt, inkább hozza felszínre a rossz indulatokat. Tehát mit érzünk, hogyha elutasítanak bennünket, ha becsapnak bennünket, ha kudarcot élünk át, ha az igyekezetünk, az energiabefektetésünk, minden nemű áldozatunk eredménytelen? Mi a emberi szívreakciója? Mennyire vagyunk őszinték? Tessék? Hát ezt érdemlem én. Hát ezért adok én ennyit. Hát ezért fáradozok ennyit. Hát ez a jutalma, ez a felelet. Hát megéri ezt csinálni? Egyből mi kerülünk a középpontba. És magunkat sajnáljuk, és magunkat siratjuk. Lehet fejlődni Krisztus képére? mindenképpen, és kell. Én nem akarom ezt senkire ráerőltetni, de amennyire magamat is látom, és az emberi természetet is vizsgálom, úgy gondolom, hogy azért sokunkat megkísért ez. Ha nincs pozitív fogadtatás, nincsen mérhető eredmény, nincs látható megbecsültség, akkor az fáj, és rosszul érzem magam. És lehet, hogy menekülnék, legyintenék, és így tovább, tovább állnék. És Jézus nem állt tovább. Nem legyintett, nem magát sajnáltatta, hanem azokat, akik felé mindezt tették. Tényleg mindent felvállalt, elutasították, és ő mégis őket siratja. Ezen gondolkodtam, és az igéket néztem, még egy ige elém jött, testvérek. Így együtt nagyon érdekes volt látni. Lukács 23-ból 27-28. Verset szeretném olvasni. Ez már nagy péntek, amikor Jézus a keresztet cipelve megy a Gecsemáné felé. Igaz, hogy itt már Cirénei Simon átvette a katonák kényszerítésére a keresztet, már igazából csak magát vonszolja a véresre velt Jézus Krisztus, és az asszonyok, akik követik, ők velük történik egy párbeszéd. Tehát Lukács 23-27. A népnek és az asszonyoknak nagy sokassága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Annyira nem magát siratja Jézus, hogy még később, amikor egyébként tényleg más emberi reakció nem is lehet egy így megkínzott embert látva, mint a sírás és az együttérzés, és azt mondja, hogy ne engem sirassatok. Nem én veszítek ebben a helyzetben, nem én élem át a kárt, nem rám leselkedik a veszély. Jézus már a Gecsemánéban megküzdötte a magáét. Magatokat sirassátok. Érezzük, testvérek, ezt a súlyt. Sír Jeruzsálem felett, és az ő érte, ő felett a síróknak is azt mondta, hogy ne sirassatok. Micsoda erő, micsoda többlet, micsoda lélek, micsoda magasztos állapot van Jézus személyében. Ne sírassatok. Jézus talán nem kísértette meg az az érzésem, hogy hát azért jól esik ilyen formában is középpontban lenni, hogy egy kicsit sajnálnak. Ő ilyen formában nem akart középpontban, soha nem akart emberi módszerekkel középpontba kerülni. Mit látunk a folytatásban? Megállt Jézus ott a Jeruzsálembe vezető lejtőn? Miután látta Jeruzsálemet és sírt felette, ez az érzés jött, mert tehetetlenségében csak sajnálni tudja ezt az elveszett népet? Nem. Tovább megy és folytatja. Aznap a templomban elvégzett szolgálatával, az árusok kiűzésével, a Istenháza iránti féltő szeretetének a kifejezésével, és aztán még utána 4 napig sok-sok párbeszéddel, vitával, tanítással, és végül pedig a kereszttel befejezi a szolgálatát. Nekem ez is nagyon tanulságos. Találkoztunk már olyannal, testvérek, a történelemben vagy az ismeretségünkben, amikor valaki egy adott feladatában, munkahelyén, szolgálatában túl sok kudarcot élt át, túl sok csalódás érte őt, túl sok negatívumot kellett feldolgozni, folyamatosan küzdeni kellett a megbecsültség hiányával, és így tovább, hogy azt mondta, hogy abba hagyom. Megyek máshova. Más helyen folytatom. Keresem azt a helyet, ahol legalább egy kicsit megbecsülnek. Lehetett volna Jézusnak egy ilyen reakciója? Hát emberileg. De Isten fiaként nem volt. Az utolsókig megtett mindent. Természetesen ő tudta, hogy a lényeg még most következik. a csodák, amik eddig történtek, a tanítások, amik eddig elhangzottak, azok csak ízelítők. A megváltás az most jön, és ezt be kell fejezni. Krisztus szolgálatának mi volt? Szolgálati időszakának melyik volt a legnehezebb? Az eleje, vagy a vége? Sok szempontból a vége, bár a 40 napos pusztai állapot és az ördög kísértése sem lehetett könnyű. Az volt a kezdete, a bemerítkezése után. De a vége is nagyon nehéz volt. És talán az ördögnek mind a három évében mi volt a törekvése? Megállítani a megváltót. Az a három kísértés, hiszem, hogy arról szólt. Megállítani a megváltót. Megállítani azt, ami elkezdődött az emberiségért. Tudom, hogy ez nagyon-nagyon apró pénzre váltás, ami ezután jön. Az ördögnek mi a célja velünk? Már megváltott és Isten szolgálatába álló személyekkel. Megállítani. Megállítani. Kiemelni. Félretolni. És ezt nem úgy teszi, hogy valami nagy csapások érnek bennünket, hanem ide ülteti be ezt a szándékot. Belülről hozza ki ezt az indulatot. Na, én ezt nem csinálom. Ismerjük fel, testvérek, ezeket a helyzeteket. Amikor túlságosan magunk körül forog a gondolat, az érzésvilág. Ha sírunk, akkor leginkább magunk miatt sírunk, ha valakit sajnálunk, akkor azok inkább mi vagyunk, nem mások, akkor az ördög dolgozik. És éppen akkor csempészi be az érzéseket, az indulatokat, a gondolatokat, amelyekkel sikert érhet el, hogy megállítson minket. Ki nyer azzal, ha mi megállunk, ha mi kiszállunk, ha mi abba hagyjuk? Hát az ördög. És mindenki más veszít. Veszítünk mi is, és veszítenek a ránk bízottak is. Segítsen Isten kitartani. Összefoglalva az üzenetet, testvérek, Jézus sírhat ma is. Sírhat felettem is, bárki felett, ha nem az engedelmesség a fő törekvésünk, hanem a békesség útjának keresése a fő törekvésünk. Ha ezeket elutasítjuk, akkor Jézus ugyanúgy sír felettünk. Tanuljuk meg tőle, hogy ő nem magát sajnálva fejezte ki az érzéseit, nem a maga érdekeiért és a személyes előnyeiért fejezte ki ezeket a szomorú, élte meg ezeket a szomorú megnyilvánulásokat, hanem azokért tudott így érezni, akik okozták neki. Testvérek, ez nekem nagyon sokszor elérhetetlen. Annak tűnik. Bárki bármilyen formában is a jó közeledése, jó törekvése negatív választ adjon, és akkor én úgy reagáljak, hogy sajnálok. Sírok, érted? Hát ez nagyon nehéz. De nem lehetetlen. Krisztust követve ez kialakulhat. És Jézus nem igényelte, hogy őt sirassák. Amikor egyébként megkönnyezni való volt az állapota, akkor is tudta, hogy akik sírnak miatta, nehezebb helyzetben vannak. Nekik sokkal veszélyesebb az életük. Hát ez is egy nagyon nagy magaslat. Eljutni odáig, hogy mi nem kérjük senkitől, hogy sírjanak felettünk. Ez nem azt jelenti, hogy el is kell utasítani, ismerjük, hogy sokszor idézem, sírjatok a sírókkal. Tehát ha olyan helyzetben vagyunk, hogy nincs más, csak sírunk azok miatt, amiket átélünk, és valaki mellénk áll sírni, nem erről van szó. Hanem a kiprovokált környezeti sajnálat. Na, Jézus ezt soha nem kérte. És a negyedik befejező gondolat. Krisztus nem állt meg. Tovább ment és végigcsinálta. Virágvasárnapot úgy is mondhatjuk, hogy befordult a célegyenesbe. El lehet esni a célegyenesbe? El lehet veszíteni a versenyt a célegyenesbe? Hát hogyne. Főleg még ha azt mondja, hogy hát én már nem bírom. És Jézus megkapta az erőt, hiszem, hogy a Getsemánéban, és az elég volt neki az előtt álló 5 napra. Bocsánat, 1 napra, mert nagy csütörtökön volt a Getsemáné. Virágvasárnap fájdalmas volt neki, de tovább ment. Itt még az a küldetés tudat, és az a meggyőződés vitte, amivel jött ebbe a világba. És lehet, hogy néha nekünk is erre van szükségünk, ez a meggyőződés, amiből kitartás születik. Adja Isten, hogy tényleg ez működjön. Én egy kicsit megdöbbentem, testvérek, ha ezzel fejezhetem be, hogy az utóbbi időben milyen érdekesen egybecsengő igék vannak ilyen értelemben. A kitartásra, az álhatatosságra buzdítás, az ő mellette megmaradás, és így tovább. Hadd működjön ez az életünkben és a hétköznapjainkban. Lássuk meg azt, hogy ha már megtértünk és újjászülettünk, igazából nem is rólunk szól az egész, nem csak rólunk szól, hanem az elveszettekről. Őértük kell, hogy fájjon a szívünk és sírjunk. Aki még nem fogadta el a megváltás lehetőségét. Ámen.